Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvében, a 39. fejezet első 5 versében a következőképpen. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk jól, hogy számos szimbólumot használunk a templomban, amelynek jó lenne mindnek tudni, úgy igazán, nem csak felületesen, hanem úgy igazán belsőleg mindazt, amit jelentenek. Hogy ne csak lássuk, ne csak ragaszkodjunk hozzá, hanem hogy az értelmét is tudjuk. Most arra a szimbólumra szeretnék utalni, amely hosszú hónapokon keresztül lesz előttünk, méghozzá a zöld színű oltárterítő. A zöld a növekedésnek a színe. Ezért zöld ilyenkor az oltárterítő. De igazából mi is ennek az értelme? Kétféle módon is gondolhatunk rá. Egyrészt úgy, hogy adventtől, bőti időszakon, nagypénteken, húsvéton keresztül, pünkösdig átéltük a keresztény hitnek a legfontosabb eseményeit. És ezután a növekedés a feladatunk. Hogy mindaz, amit hallottunk, tanultunk, belsővé váljon számunkra. Ne csak azért higgyünk, mert már 2 vagy 5 éve, vagy 20 éve ezt mondták, hanem most már belsővé váljon. Ugyanúgy a gyermeknek is belsővé válik egy idő után mindaz, amit a szülője mond. Nem csupán azért fogja megtenni már, amit megtesz, mert ezt mondták, hanem már ő maga is szükségét érzi annak. Másrészt úgy gondolhatunk erre a zöld színre, hogy akkor lehetséges a növekedés lelkileg az életünkben, hogyha bennünk is megszületett Jézus. Hogyha mi is meg vagyunk már feszítve Jézussal együtt a kereszten, megfeszítettük a bűneinket. Hogyha feltámadás hitünk van, hogyha eljött a lélek a mi szívünkbe, semmilyen más útja, módja, lehetősége nincsen a növekedésnek. És éppen ezért tapasztaljuk azt, ez sokszor családi problémákat is jelent, hogy egyre inkább azt tapasztalja az ember, hogy ahogy idősödik valaki, akkor egyre inkább csökken lelkileg. Amikor azt olvassuk, hogy Józseffel mi történik, miután eladják a testvérei, hogyan jut el Egyiptomba, és ott hogyan veszi meg Potifár, a testőrparancsnok, a fáraónak a főembere, akkor azt olvassuk, hogy ő növekszik a hitben. Nagyon érdekes ez az egész pár vers. Tudnék, gondoljunk csak bele, melyikünk mondaná azt egy ilyen helyzetben rabszolgaként, hogy az Úr velem van. Elmúlt héten Isten tiszteleten arról volt szó, hogy Nik Vujicic végtagok nélkül mondja azt, hogy milyen nagy dolog Istent szolgálni, és milyen boldog lehet. Hát hogy nem tudunk mi, akiknek vannak végtagjaink, boldogok lenni? Mi van velünk? Nem hiszem, hogy normális dolog az, ami történik velünk. Az sem normális, amikor József így értékeli az életét, hogy az Isten velem volt, velem van. Ez nem normális. Ki az, aki azt mondja egy ilyen helyzetben, vagy megközelítőleg ilyen helyzetben, hogy Isten velem volt? Mondjuk mi azt, hogy Isten velünk van? Azt gondolom, hogy nagyon sokan mondjuk. És nagyon sokan átéljük a lelki növekedést. És hogyha ez így van, akkor erre csak azt tudom mondani, hogy hát ez ámen. Ez nagyszerű dolog. Halleluja. Nagyon nagy dolog, amikor azt mondják nekem, kedves hívő testvérek, hogy Isten ebben és ebben a helyzetben, nem, és nem könnyű helyzeteket mondanak el, velem volt Isten. Az elmúlt héten, egy picit beolvassuk a gyülekezet tagjait, egy ifjúsági hetet tartottunk. Eddig ugye napközis táboraink voltak, meg vannak, meg lesznek, hogyha Isten segít bennünket az általános iskolás gyerekek számára. Viszont hát szükségünk van arra, hogy minél több fiatal lehessen már segítő, mert igen, hát bevontuk őket eddig is, segítettek nagyon szépen, szorgalmasan az asztalok pakolásában, a székek pakolásában, a foci meccsek lebonyolításában, a játékokban, a sorversenyekben, a krumplipucolásban, de jó lenne, hogyha már lelki dolgokban is segíteni tudnának. Tudnának mondjuk egy kis csoportban elmondani a gyerekeknek mondjuk egy bibliai történetet, vagy mondjuk a bibliai történethez kapcsolódó feladatokat segítenének megoldani a gyerekeknek. Ezért tartottunk egy ifjúsági napközistábort az elmúlt héten, ami lényegében egy ilyen segítőképző volt, nagyon komoly tanulással töltöttük ezt az időt, és többek között beszéltem nekik arról, hogy kétféle ember van, az egyik a növekedés orientált, növekedés motivált ember, a másik a hiány motivált ember. Azért volt erről fontos beszélni, mert adni ezeknek a gyerekeknek is, az általános iskolásoknak, vagy pedig mi is, gyülekezet tagjai egymásnak, akkor tudunk, hogyha tudjuk, hogy mi megajándékozott emberek vagyunk. Mert csak azt tud adni, aki megajándékozott ember. Hogyha nem tudjuk azt, hogy megajándékozottak vagyunk, akkor miről szoktunk beszélni? Ugye arról, hogy meglopott emberek vagyunk. Mert azt mondjuk, hogy persze, innen is lecsíp nekünk az állam, onnan is lecsíp, ezt is kell fizetni, azt is kell fizetni. Ez sem adta meg az élet számomra, meg az sem adta meg az élet számomra. Nyilván érezzük, hogy a legtöbb ember nem megajándékozottnak tartja magát, hanem meglopott embernek. És ez elég szomorú. Ez nagyon ráterheli a család életünkre a rossz hangulatát. Mert akkor állandóan erről van szó. Nem arról beszélünk, hogy milyen sok mindent kaptunk. No, tehát ez a hiánymotivált ember, akinek a kulcsszavai ezek, hogy balsors, hogy szerencsétlen, hogy a csillagok állása, hogy a tragédia, a sors, a végzet, a veszteség, miért pont én, mindig arra koncentrál, amit nem kapott meg. hogyan próbál segíteni magán ez az ember? Megpróbálja az életének a részeit lecserélni. Mondjuk lecseréli az autóját egy nagyobb lóerősre, hát hogyha akkor boldogabb lesz. Vagy lecseréli mondjuk az állását egy jobban fizető állásra, mondjuk külföldön, hát ha boldogabb lesz. Persze pár hónapig repes, de aztán utána kiderül, hogy semmi nem változott. Vagy lecseréli a feleségét, most akkor lesz egy olyan. Vagy lecseréli a lakását egy több vécés lakásra, na de hát az igazából nem fog neki segíteni. És arról beszéltünk, hogy a növekedés motivált ember elég bátor ahhoz, hogy ne az életének az egyes részeit cserélje le, hanem az életét cserélje le. És ezt nevezi Jézus újjászületésnek, amikor az életünket cseréljük le, amikor újjá alkot bennünket. És azt gondolom, hogy valami hasonló történik Józseffel. József átalakul, újjászületik. Látja az értelmét az életének, bár nagyon nehéz helyzetben van. A növekedés motivált ember nem azt jelenti, hogy könnyű élethelyzetben van. Nem azt jelenti, hogy emberi szempontok szerint sikeres. Ugye a siker, a jólét, ugye ezek már nagyon fontos szlogenek, rettentő sok szervezet, rettentő sok konferencia foglalkozik ezzel, vallásos és nem vallásos verzióban, mindenféle kiadásban. József átalakul, nem sikeres emberi mérce szerint, de látja az élete értelmét, tudja, hogy Isten vele van. Növekedés motivált ember. Korábban nem az volt. Korábban önmaga körül forgott. Emlékszünk a kévékre? Ugye az ő kévéje az álmára. Amikor az álmában a kévéje áll, a testvéreinek a kévéi pedig meghajlanak előtte. És el is mondja a testvéreinek ezt, az álmot. Akik persze teljesen kiakadnak, és azt mondják, hogy mit gondolsz, te király leszel fölöttünk? Egyébként is már megromlott a kapcsolatuk egymással, hiszen ő volt, aki az édesapja kérésére ment, és ellenőrizte, hogy jól végzik-e a munkájukat. És itta a rossz híreket. Bemószerolta a testvéreket. Borzasztó családi idill volt idézőjelbe. És emlékszünk a másik álmára, amikor elmondja már a szülei előtt is, hogy a nap, a hold és 11 csillag leborul előtte. Na ez már ugye a szüleinek is sok, és azt mondják, hogy hát mit gondolsz, hogy mi apád, anyád, meg a testvéreid mind előtte fogunk leborulni. Tehát ő önmaga körül forgott, viszont az Isten kapcsolata teljesen újjáformálta őt. És habár neki kellett leborulni Potifár előtt, mégis úgy érezte, hogy Isten vele van. És ez érzékenyen érintette, ez a hit, a környezetében élőket is. Érzékelik Potifárék is, hogy Isten vele van, és megáldja az ő Istene az anyagi javait is. És éppen ezért mondjuk azt, hogy nem magánügy a kereszténység, mert az hatással van a másik életére. Persze sok minden másra is lehet mondani azt, hogy nem magánügy, mert mondjuk azt, hogyha valaki havonta 10 000-eket költ mondjuk a lottóra, hát az sem magánügy. Mondhatja az ember, hogy persze azt csinálok a pénzemmel, amit akarok, na de hát a családtagjai azért megérzik azt, vagy valaki kiszámolta, hogy napi 2 dobozzal szívvel, és akkor költ akkor havi 30 000-et dohányra. Persze, hát magánügy, hát azt csinálok az egészségem, amit akarok. Na de azért azt csak megérzi a családtagja, nem? Tehát azért havi 30 000 forint, más helyeken nagy pénz. Tehát nem magánügy. És József egy ébredési folyamaton megy keresztül. Méghozzá arra ébred rá, hogy végül is nem mi irányítjuk a sorsunkat, az életünket, azt, hogy mikor jön egy betegség, hogy mikor jön a halál, mikor jön egy baleset, mikor jönnek a fájdalmak. Isten kezében vagyunk, és ő biztonságban érzi magát Isten kezében. Hogyha valaki nem abban hisz, hogy Isten kezében van, akkor mit hisz? Akkor mondjuk azt hiszi, hogy mondjuk egy titkos csoportosulásnak, egy nagyhatalmú emberi közösségnek a kezében van. Ugye egyre többen hiszik ezt. Eszembe jut D. dr. Prüle Károlynak a gondolata, amit az Evangélium igazsága című könyvében ír. Éppen most a Villányi úti otthonának a falán avattak fel egy emléktáblát, ahol hosszú ideig élt. És ő így fogalmaz, hogy ha az ember nem az Istent imádja, akkor megteszi istenekké, bálványokká a teremtett világ dolgait, akár embereket is. Nyilván, aki azt gondolja, hogy titkos emberek, titkos emberi szövetségek irányítanak bennünket, irányítják az árvizeket, mindent elhisznek már az emberek, azok isteni hatalommal ruházzák fel az embert. Teljesen törvényszerű. Vagy Isten kezében tudom magamat, vagy pedig valamilyen bálvány kezében. A hit az a meggyőződés, hogy mi az Isten kezében vagyunk, és még azok a szövetségek, amelyek léteznek vagy nem, azok is. Minden az Isten kezében van. Ez a hit. Nem mi formáljuk az Istent, hanem ő formál bennünket. A mai igéhez a lelkészi szakfolyóiratban a felkészítő gondolatokat Smidilusz Gábor írta, és éppen ebbe az irányba megy, és mondja, hogy olvasta Nagy Bandó Andrásnak az egyik könyvét, amelyben érdekes mondom, a hitéről val. Most Nagy Bandó Andrásnak a hite is az, hogy mi vagyunk azok, akik az Istent formáljuk. Mi alakítjuk az Istent. Holott pont arról van szó, hogy Isten alakít bennünket. A hit azt jelenti, hogy benne vagyok az ő kezében, és ő formál engem. És ekkor bármi körülmény között jó létre fordulhat a sorsunk. És még egyszer mondom, hogy ez nem emberi szempontok szerinti siker. Lehet, hogy éppen ellenkezőleg, lehet, hogy éppen lefelé bukik az ember, mint ahogyan József is Potifár házából bejut a börtön kellős közepébe. De ott is azt fogjuk olvasni, hogy vele volt az Úr. Tehát a siker, az sohasem emberi szempontok szerinti siker, hanem abban nyilvánul meg ez a jólét, hogy nem az életünk részeit akarjuk már lecserélni, hanem magát az életünket. Hogyan történik ez? Csak egyetlen kis példa. Egy növekedés motivált embernek a jellemzője, hiszen az oltár előtti igében a megbocsátásról volt szó, és én azt gondolom, hogy nagyon sokunknak problémája a megbocsátás. Egy tiszafüredi asszony írja a következő bizonyságtételt. Én azt hiszem, hogy befejezésül ezt elolvasom, nagyon érdemes. 2011-ben fiamnál, bocsánat, nem ő, a másik. A legutóbbi Isten általi csodás gyógyulásomat szeretném megosztani. Hálás vagyok az Úristennek, hogy kegyelméből megérhettem a 85. évemet, számtalan sok betegségen, műtéten, próbán átsegített. Bizony csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még élek. Belső aranyér vérzéssel sokat szenvedtem, és sok vért veszítettem. Amikor az Úrhoz kiáltottam, ezt az igét kaptam. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály. Akár sok, akár kevés által szerezhet szabadulást. Elindultam ahhoz az orvoshoz, aki 20 éve megműtött, de területileg nem volt köteles ez az orvos Debrecenben fogadni. Hála az Úrnak mégis fogadott 2006. december 6-án műtétkezelésre. A lányom elvitt magához Tiszafüredre, hogy azután innen bevigyen a további 3 kezelésre. Sajnos a második kezelés utáni hatodik napon újra véreztem napokig. Nagyon sok vért vesztettem. Az orvos pedig az ünnepeket megtoldva elment 2 hét szabadságra. Szilveszterkor orvosi segítségre egyébként sem számíthattam. Így kiáltottunk az Úrhoz, hát ha tesz értünk valamit. Hiszem, már megtett mindent, amikor Jézus Krisztus értem és helyettem meghalt, az átok fáján, a Golgotán, a kereszten, megváltott, kifizette bűneim büntetését. Ezért kimondhatatlan nagy öröm számomra, hogy személyes megváltom lett, hogy bűneim megbocsáttattak, és az Úr Jézus beírta nevemet az életkönyvébe. De ő most is él, és meg is gyógyíthat. Felhívtuk R. Lajos lelkész testvérünket, hogy imádkozzanak értem. És örömmel hallottuk, hogy a gyülekezetükben most lesz ima alkalom betegekért. Gyengességem miatt nem tudtam elmenni, de ígérték, hogy imádkoznak értem. A vérfolyásos asszonyról olvastam az igét, aki hitte, hogyha az Úr Jézus ruhája szegélyét megérinti, meggyógyul. Én is elkezdtem reménykedni és hinni. De Uram, én hogyan érinthetnélek meg? És a Szentlélek rávilágított, hogy mi választ el attól, hogy megérinthessem Jézust. Nehezteltem egy hívő barátomra, akin segítettem egy összeget kölcsönözve, de ő régóta nem hív telefonon sem, és a száma is megváltozott. Elmondtam a lányomnak az esetet. Ő azt tanácsolta, hogy engedjem el a tartozást. De nem tudom őt felhívni, hogy megmondjam neki, hogy elengedem. Uram, imádkoztam, ha még ma este felhív, elmondom. És megadta az Úr, hogy még aznap este telefonált. És amikor elmondtam neki, hogyan döntöttem, örömmel fogadta. Hálás volt, hogy nagy szükségében kisegítettem, most pedig még el is engedtem az adósságát. Ezek után az Úr megkönnyörült rajtam. Másnap, éppen amikor imádkoztak értem a testvéreim, elállt a vérzés, és azóta sem vérzem. Az orvosomnak leírtam, hogy távol létemben a mennyei főorvoshoz mentünk ima által, és ő meggyógyított. A kezelést azért elvégezte az orvosom. Azt is felhasználta az Úr a javamra. Áldom az Úr Jézus Krisztus szent nevét, hogy még adott nekem kegyelmi időt, hogy még őt szolgálhatom, másoknak is elmondhatom, hogy ő él, és ma is gyógyít. Megjelent a Vigasztaló 2013-as mostani számában. József nagyon-nagyon sok megpróbáltató helyzeten ment keresztül. Nem vezette Isten emberi sikereken keresztül. De egyet tudott, hogy az Isten kezében van. Tudta, hogy nem Potifár kezében van. Tudta, hogy nem a testvérei kezében volt. Hogy nem az izmáliek kezében volt. Sőt, még hogy a fáraó kezében sem. Azt tudta, hogy az Isten kezében van. És ezért kezdett el növekedni. A zöld szín emlékeztessen bennünket arra, hogy mi is akkor tudunk növekedni, hogyha ezt tudjuk. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha más hiten voltunk eddig, az életünket, a biztonságunkat, a sorsunkat tekintve, azt gondoltuk, hogy emberek hatalmában vagyunk. Köszönjük neked, hogy valójában minden ember, mi is a te hatalmadban vagyunk, és te formálsz bennünket, és nem mi formálunk téged. Köszönjük mindazt, amit már elvégeztél bennünk. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy ne a hiányainkat lássuk, tapasztaljuk állandóan, ne az életünk részeit akarjuk lecserélni újból, és rádöbbenve ismét és ismét, hogy hiába valóság volt az egész, hanem állíts bennünket növekedés motivált pályára. Segíts, hogy valóban életünk egész ideje lelki növekedés lehessen. Amen.